minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, magyarul gondolkodik, álmodik, és aki szeret magyarnak lenni, ilyen bárhol a nagyvilágban, jelentette ki Magyar Péter a Nemzeti Összetartozás napján csütörtökön Budapesten a Kossuth téren. A miniszterelnök a nemzeti lobogó felvonása után mondott beszédében a magyarság szívére nehezedő kősziklaként beszélt Trianonról, óriási eredményként értékelte a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak visszaállításáról szóló megállapodást, és bírálta a felvidéki magyarokat sújtó benes dekrétumokat. Magyar Péter úgy fogalmazott, arra adtak felhatalmazást a magyarok, hogy újra egyesítsék a nemzetet, hogy olyan közigazgatási méltóságok képviseljék az országot, akik valóban kifejezik a nemzet egységét, nem hallgatnak, amikor meg kell szólalni, kiállnak az elesettek, a rászorulók, a magára hagyottak, a megtámadott gyermekek mellett, akik nem hagyják szó nélkül azt sem, ha egy külföldi politikus magyar hősöket gyaláz és a sírjukat tapossa, és nem hagyják, hogy bárkit is kirekesztenek a nemzetből, mutatott rá a miniszterelnök. Minél korábban fektetünk be az emberi erőforrásba, annál nagyobb az eredmény, hívta fel a figyelmet Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Kora Gyermekkori Platform második országos konferenciáján Budapesten. Nyitó előadásában a miniszter úgy fogalmazott, minél többet és jobban foglalkoznak a hátrányos helyzetű családokkal, annál nagyobb lesz a gazdasági megtérülés is az ország számára. A miniszter rámutatott arra, hogy az egy tanulóra, illetve hallgatóra jutó állami finanszírozás nem egységes az oktatás egyes szintjein. Az állami ráfordítás mértéke a felsőoktatásban eléri, sőt meg is haladja a nemzetközi átlagot, a közoktatásban és a kisgyermekkori nevelésben viszont csak a nemzetközi átlag felénél jár, ismertette Lannert Judit hozzátéve, ezt a rendszert a fejéről a talpára kell állítani. A miniszter hangsúlyozta, saját kérése volt, hogy a gyermek szó bekerüljön a minisztérium nevébe. Fontos újításnak nevezte továbbá, hogy most először külön államtitkársága van a Kora Gyermekkornak. A múlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 22. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Megjelent az afrikai sertéspest is egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házi sertés állományban, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Nemes Imre országos főállatorvos, a Nébih elnöke azonnali hatósági intézkedéseket rendelt el, és bezáratta a 3000-es sertés számláló gazdaságot, amely körül védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, és korlátozásokat vezettek be. Megkezdődött a fertőzés eredetét és esetleges továbbterjedését felderítő járványügyi nyomozás, valamint az állomány felszámolása is, írja a közlemény. A Nébih járványvédelmi előírások betartására, a fertőtlenítési eljárások végrehajtására figyelmezteti a sertéstartókat. A telepeket zárva kell tartani, korlátozva az idegenek és a járművek belépését, a házi sertések pedig nem érintkezhetnek vaddisznókkal közvetett módon, sem eszközök vagy takarmány révén. Hirtelen lázas megbetegedés vagy elhullás esetén az állatorvosokat azonnal értesíteni kell. Az afrikai sertéspestist Magyarországon eddig nem mutatták ki házi sertésekben. Emberre nem veszélyes, de a sertéságazatban komoly károkat okozhat, mert nem gyógyítható és nincs ellene vakcina, olvasható a közleményben. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunrenföld Fizikai és Űrtudományi Kutató Intézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény a Facebook oldalán azt írta, májusban 46 természetes eredetű földrengést és 115 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. A közlemény szerint a hónapban a lakosság által is észlelt földmozgás történt. Május 5-én 2 óra 35 perckor Horvátországban a horvát-szerb határ közelében, a szerbiai Zombor mellett a magyar határtól mintegy 20 kilométerre egy 4,2-es magnitudójú földrengés pattant ki. Május 13-án pedig 19 óra 16 perckor Magyarországon, Nagykanizsa térségében egy 2,4-es magnitudójú földrengés keletkezett, írja a közlemény.
Az időjárásról.
Csütörtökön szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, ezt követően mindenhol napos idő várható, nyugat felől érkező magas szintű felhőzettel és főképp keleten gomoly felhőkkel. Elszórtan záporok, zivatarok a keleti észak-keleti megyékben fordulhatnak elő, az északnyugati szelet sokfelé kísérik élénk lökések, majd a legtöbb helyen déli-délnyugati irányba fordul a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 22 és 25 fok között alakul.
Európa Rádió híreit hallották.
Az átszuhanás az megterhelő, ilyenek az elalvás, a fölébredés, a megszeretés, a meggyűlölés, amikor vendégek várhatók, a boltban a tanácstalan áldogálás, hogy házigazdává átalakuljak, a vendégség után pedig a bútor, mert vissza kell tolni megint privátban. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Az alvásnak mestere vagyok, és ébren lenni nagyon szeretek. Boldog vagyok, ha sok a vendég, és ha van szerelmem, illetve ma nincs. De átszuhanni egy beállításból egy másikba, az összekuszál. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Maradni szeretnék, mindig maradni. Maradni szeretnék, mindig maradni. Maradni szeretnék, mindig maradni. Maradni szeretnék, mindig maradni. Ha ébren vagyok, élesen figyelni. Ha alszom mélyebb, gödörbe lásni. Magányos levesporokat fölönteni. Vagy élettársi szennyest kotorázni. Átzuhanni az fáj. A változás szűk száján át csúszni az horzsolás, az horzsolás. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó.
Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Jó napot, kellemes rádiózást, köszöntöm a kedves hallgatókat, Béli Katalin szerkesztő műsorvezető vagyok. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, amelyről szólunk a rövidesen következő kalendáriumban. Útravalónkban jönnek majd a hitéleti gondolatok, 16 óra 30 perckor a Régió Krónikában összegezzük a nap helyhez kötődő eseményeit. Az óra második felében a Debreceni Református Egyetemi Templomba hívjuk meg a kedves hallgatókat, ahol Nemzet és Emlékezet címmel kiállítás nyílik szombaton. Remélem, ezen a délutánon is velünk lesznek.
Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
Június 4-e van a Nemzeti Összetartozás napja. Az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező június 4-ére eső Nemzeti Emléknap Magyarországon ez, melyet 2010. május 31-én iktatott törvénybe az országgyűlés. 1920-ban e napon írták alá Versailles-ban a Nagy Trianon palotában a Magyarország területének kétharmadát elcsatoló trianoni békediktátumot. 1741-ben e napon született Reinis József költő, bölcseleti és teológiai doktor, tanár, műfordító. 1862-ben Jekelfalusi Zoltán, a monarchia utolsó fiumei kormányzója született. 1869-ben Tragor Ignác jogász, takarékpénztári igazgató, helytörténeti író. 1902-ben Illés Endre író született. 1925-ben e napon látta meg a napvilágot Harag György erdélyi színész, rendező. 1940-ben Kozma Imre római katolikus papa, magyar-máltai szeretetszolgálat elnöke született. 1942-ben Béres Ilona Kossuth Díjas színésznő, kiváló művész. 1952-ben Lempert László magyar-amerikai matematikus. 1966-ban pedig Cecilia Bartoli olasz operaénekesnő született. E napon hunyt el 1946-ban Simonyi Semadam Sándor politikus ügyvéd miniszterelnök, akit 1920-ban Horthy Miklós kormányzó nevezett ki miniszterelnöké. 1976-ban Latinovics Zoltán színművész hunyt el, ő érdemes művész volt, a magyar színház művészet kiemelkedő egyénisége, posztumusz Kossuth Díjas. Szuggesztív indulatok, belső tűz, az érzelmek és az értelem harmóniájából fakadó alakábrázolás jellemezte művészetét. És 1977-ben hunyt el Kovács Margit, keramikus művész, a modern magyar kerámia művészet megalapozója.
Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.
Never.
társul szegődő gondolat.
Életfilozófiák, minden mindegy. Indulni kellene. Csak menni, de lehet, hogy elmenni. A közelségért, a távolságért. Még sincs, ami vezéreljen. A láb nem mozdul, vagy csak éppen tétova lépéseket tesz. Várnak, nem várnak, úgyis mindegy. Maradni kellene. Valakinek ez fontos lenne, de a lábak szinte szaladnak a maradás felelőssége elől, úgyis mindegy. Meg szólni kellene. A szavak vigasztalhatnának, taníthatnának, talán simogatnának, elgondolkoztatnának. A száj mégis zárva marad, nehogy viselni kelljen a következményeket. És úgyis mindegy. Vagy hallgatni kellene. Meghallgatni, elhallgatni, végighallgatni. De a szózuhatag elkergeti a csendet. Nehogy utána véletlenül elfogjanak a szavaink. Úgyis mindegy. Tanulni kellene. Emberséget, törődést, élni tudást. Mégis mindegy, ha a boldoguláshoz mindezek nem elegendőek. Tanítani kellene. Átadni a tudást. Mindazt, ami által úgy gondoljuk, jobbak lettünk. Az ismeretet, amivel többek lettünk. De nem lehet tudni, lesz-e, aki hallgatja, akkor meg mindegy, hát ha megteszi más. Látni is kellene a mellettem lévőt s a távoliakat. De a szem bezáródik. Túl sok energiát emésztene föl a látni tudás, és úgy is mindegy, hogy én látom-e, vagy más. Tenni is kellene kis dolgokat, amelyek kevesek számára láthatóak, legfőjebb érezhetők. Ám ha látványosat, nagy dobra vertet nem lehet, a többi úgy is mindegy. Várni kellene, kivárni, megvárni. De ami nem ma az enyém, az már nem is számít. Mindig az a mindegy, a minden mindegy. Még mindegy, és már mindegy. Élet célok nélkül, élet felelősség nélkül, élet értékek és mértékek nélkül, mert még nem számít, mert már nem számít. Egyszer itt, egyszer ott, egyszer így, egyszer úgy, oly mindegy. Minden lépés, minden szó, minden tett, még nem mindegy, már nem mindegy. Pedig az életben, azért ugye tudjuk jól, semmi sem mindegy.
Útra való. Egy társul szegődő gondolat.
Ezt a pillanatot nem hagyom elmenni, mert amíg van felettünk égbolt, én megéltem veled ezt a kacifántos, kibogozhatatlan életet. Gyorsan múló évek, gyönge kártya vár, viharban vagyunk ketten, a szélben fecske pár.
A világ mindenkit egyenként lassan felzabál, majd megszökünk előre, kiszállunk az Isten ablakján.
Az interneten is. europaradio.hu.
A messzem, a messzemtalan, nem keres engem már senki sem. Az utamat járom egymagam, de erős a lelkem. Valami kicsi zene szólott a hegyek közül, majd ott találkozunk, ahol a hold szembesül. Minden egyes becsapott hajnalával, kettőnél most sugallatával. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem, ha látom, az arcod elveszem. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem, de még mindig csak képzelem. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Nyílik majd száz virág, ha megtalállak téged. Szívemben őrzöm a boldogságnak látszatát. Gyere velem, egyszer állszunk ugyanazon az úton. Érezzük az eső illatát, amit megadott nekünk az ég. Azt nem illik elmulasztani. Ha reggel korán kezd, majd én foglak felvidítani. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem, ha látom, az arcod elveszem. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem, de még mindig csak képzelem. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Száz virág, ha megtalállak téged. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Nyílik majd száz virág, ha megtalállak téged.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának régió krónikáját hallják. 2026. június 4-én, csütörtökön 16 óra 30 perckor a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. Akár már szeptembertől fogadhat vendégeket a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő, ha a munkálatok kivitelezésének augusztus végi határidejét követő vizes próbaüzem eredménye megfelelő lesz. Ezt mondta el Horváth Tamás, a fürdő helyreállítását magában foglaló projektműszaki vezetője, aki sajtóbejárást tartott szerdán a komplexumban. A fürdőben nem csupán a tűzeset utáni helyreállításról van szó, hanem fejlesztésről is. A fürdőkomplexum épületgépészeti elemei teljesen kicserélik, megtörténik a légtechnika és a kazánház komplex felújítása is, írja a minap.hu. A fürdőcsarnokokban és a barlangi járatokban padlófűtést építenek ki, emiatt 40 cm-nyi mélyítés történt a padlózatban, ismertette a műszaki vezető. A fürdőcsarnokban található medence burkolatának megerősítése is indokolt, így ott egy olyan szigetelő anyagot helyeznek el az oldalfalon és az alzaton, amely hosszú távon fogja biztosítani a vízzárást. A barlangjáratokban szintén teljesen megújul az elektromos hálózat és a világítás. A műszaki bejáráson elhangzottak szerint a lebonyolító és a kivitelező folyamatosan esetenként nyújtott műszakokban dolgozik a helyreállításon, hogy a lehető legközelebb hozzák a nyitás időpontját. A sikeres vizes próba és a megfelelő bakteriológiai eredmények után a tervek szerint egyszerre nyithatnak ki a fürdőkomplexum külső és belső medencéi. Horváth Tamás kitért arra is, hogy a kivitelezőnek nem szerződéses kötelezettsége a fürdőgyógyászati részlegének a rekonstrukciója. Mint mondta, a város önkormányzata keresi a lehetőségeket a források mozgósítására, a részleg megújulásához. 6 új környezetkímélő és klímasemleges BYD elektromos busszal bővült a Miskolci Városi Közlekedési ZRT autóbusz flottája, az új járműveket szerdán sajtótájékoztatón adták át. Gadnai Bodnár Éva, az MVK ZRT vezérigazgatója hangsúlyozta, az átadott új autóbuszokat a zöld busz programnak köszönhetően 50%-os támogatási intenzitás mellett szerezték be. Egy csaknem 1 milliárd 200 millió forintos beruházás részeként. A vezérigazgató elmondta, a járművek beszerzése mellett fejlesztették a vállalat háttérkiszolgáló bázisát is, emellett az elektromos buszok töltéséhez használt töltők mellett publikus töltőket is kialakítottak. A vezérigazgató elmondta, idén még további 2 elektromos busz érkezik a város számára, ezek beszerzésének támogatási intenzitása 100%-os, így az MVK ZRT elektromos autóbuszainak száma 22-re fog növekedni. Tóth Szántai József polgármester az átadással egybekötött sajtótájékoztatón azt mondta, márciusban adták át a flotta első 4 elektromos csuklós buszát, és a most érkezett 6 jármű mellett további 2 autóbusz fogja segíteni az MVK működését. Krenner László, a BYD közép-kelet-európai értékesítési vezetője ismertette, hogy az átadott autóbuszok esetében a vállalat az akkumulátor kapacitás emelése mellett a garanciális vállalásokat is 1 évvel meghosszabbította. Mint mondta, Budapest után Miskolcon van az ország második legnagyobb BYD és elektromos autóbusz flottája is. A megkötött 16 milliárd 400 millió eurós uniós megállapodás eredményeként arra is képes lesz Magyarország, hogy sok év után újra teljesen új motorvonatokat vásároljon. A megállapodás értelmében európai uniós forrásokból legalább 35 új Intercity motorvonatot tudnak beszerezni, ami országosan érezhető Intercity flotta cserét jelent. Ezt közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében hozzátette, a terv szerint ezek a legfontosabb fővonalakon teljesítenek majd szolgálatot, így például Budapest-Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc, Budapest-Szeged, Budapest-Pécs és a jelenlegi ütemezés szerint az idén kért közbeszerzést követően az első példányok már 2029-re szolgálatba állhatnak. A miniszter rámutatott, a MÁV elmúlt években tapasztalt mélyrepülésének egyik fő oka az volt, hogy egyszerűen nem állt rendelkezésre elegendő jármű a rendszer működtetéséhez. Ez a mostani projekt óriási előrelépést hozhat a magyar Intercity vonatok színvonalában, akadálymentes, klimatizált járműparkkal tudják megújítani a flottát, fogalmazott Vitézi Dávid. Változásra kell számítaniuk a Miskolcot Nyíregyházával összekötő vasútvonalon utazóknak. Május 27-től jelentős pályakarbantartási munkálatokba kezdett a MÁV a Miskolcot Nyíregyházával összekötő vonalon, a Nyíregyháza és Mezőzombor közötti szakaszon. A bő 3 hónapig tartó augusztus végéig tervezett munkák célja, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat, javítsák a pálya állapotát és pontosabb, kiszámíthatóbb vonatközlekedést biztosítsanak az utasok számára ezen a fontos vasútvonalon is. A Miskolc-Debrecen között utazók számára közvetlen MÁV buszokat indít a társaság a kényszerű átszállások elkerülése érdekében. A részletekről Váci Viktor, a MÁV szóvivője számolt be rádiónknak.
Május 27-én kezdődött el ez egy jelentős pályakarbantartás, ami lényegében a Miskolcot Nyíregyházával összekötő 100 céljelű vasútvonalon történik a nyáron. Nyíregyháza és Mezőzombor közötti vonalszakaszon bő 3 hónapig, tehát augusztus végéig tervezett munkáinknak a célja, hogy megszüntessük a sebességkorlátozásokat, illetve javítsuk a pálya állapotát, és ezáltal pontosabb, kiszámíthatóbb vonatközlekedést biztosítsunk utasaink számára ezen a vasúti szakaszon. A változások érintik az Intercity-k és a személyvonatok utasait, illetve ezek közlekedését is egyaránt. A vonatok helyett Szerencs és Nyíregyháza között pótlóbuszokkal kell utazni, emiatt ezen a viszonylaton lényegesen hosszabb eljutási idővel és többlet átszállásokkal kell számolniuk az utasoknak. A főváros felől Miskolcra utazók utazásában az hoz változást, hogy a vágányzár alatt a Tokaj Intercity-k helyett Színva Intercity néven, de ugyanazzal a megszokott indulási időkkel közlekednek a vonatok a keleti pályaudvar és Miskolc-Tiszai között. Miskolcon túl Szerencsik 2 óránként a megszokott Budapest felől közvetlen eljutást biztosító Zemplén Intercity-k maradnak meg. A másik órában, amikor a normál időszakban a Tokaj Intercity menne, a vágányzár idején Spinva elnevezéssel közlekedik Intercity Budapestről Miskolcig, és ezekhez Miskolcon az ebben az időszakban közlekedő Bodrog-Sebes vonatok csatlakoznak majd. Ezek közlekednek lényegében a Miskolc-Szerencs-Sátoraljaújhely vonalszakaszon.
A II. Világháborúban elesett 29 magyar katona maradványait tárták fel a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Tiszadorogmán, közölte a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadisír Gondozó és Hőskultusz Igazgatóság a Facebook oldalán. Mint írták, a hadisír gondozók saját adatbázisai, valamint az 1948-ban készült jelentések alapján több mint 20 a II. Világháborúban elesett magyar katonát temethettek el Tiszadorogma református temetőjében. A szakemberek 3 sír helyett, valamint egy nagy területű, sírok közötti üres részt jelöltek ki feltárási területként. A márciusi feltárás első napján 3 egyéni, 3 dupla, valamint egy 19 katona maradványait tartalmazó tömegsír feltárását kezdték meg. A szakemberek a munkaterületen további nyomokat találtak eltemetett katonákról, ezért a terepmunkát meghosszabbították 1 nappal, és egy további elesett magyar katonát exhumáltak, valamint befejeződött a tömegsír teljes feltárása. A korabeli jelentések, a helyi református halotti anyakönyv és a sírokban talált tárgyak alapján 16 katonát tudtak azonosítani. Hozzátették, egy igen jó állapotú azonossági jegytok segítségével olyan katonát is be tudtak azonosítani, akiről előzetesen nem volt információ. A hősi halált 6 magyar katonákat várhatóan 2026 őszén katonai tiszteletadás mellett temetik újra Budapesten, a Fiumei úti sírkert 52-es hősi parcellájában.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hír összefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
Még a bőrömben, mert volt ez már jobb is, meg rosszabb is, minden volna.
Vasasztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Új képzőművészeti kiállítás nyílik a Debreceni Református Egyetemi templomban. A kulturális centrumként is hasznosuló szakrális épület már többször adott teret különböző tárlatoknak. Ezúttal két autodidakta alkotó, Kolozsvári Edit festő és Szabó József szobrász történelmi ihletésű munkáit láthatja a nagy közönség. Nemzet és emlékezet címmel június 6-ától. Olá Ilona beszélgetett az alkotókkal.
Új kiállítás készülődik a Debreceni Református Egyetemi templomban. Nem ez az első már, hiszen már kiállító térként is debütált ez a különleges helyszín, ami több funkciójában szolgálja a kultúrát és a hitélet mellett. Itt a stúdióban ülünk Tóth Matolcsi Lászlóval, a templom kulturális igazgatójával, és két alkotó művésszel, a kiállításnak a két főszereplőjével, Kolozsvári Edittel, autodidakta festőművésszel, és Szabó József autodidakta fémszobrásszal, akiket mindjárt majd kérdezünk arról, hogy mivel is készül. De először is igazgatóhoz fordulok, hogy mekkora szerepe van a templom életében egyrészt a kulturális jelenlétnek, és azon belül az ilyen kiállításoknak. Miért fontos, hogy ilyen funkciójában is működjön az egyetemi templom?
Ugye többször is beszéltünk az egyetemi templom elmúlt éves történeteiről. Ugye a felújítás óta van a kerületnek egy olyan szándéka, hogy kulturális térként is, rendezvényhelyszínként is megjelenjen az egyetemi templom. Lassan 4 éve csináljuk ezt a munkát, és valóban a kultúra az egy fontos lába lett, úgymond az egyetemi templom működésének. Ezen belül a kiállításokat is igyekszünk rendezni. Az első ilyen az már 2 éve megrendezésre került, és azóta több kiállításnak is otthont tudott adni a templom. Úgyhogy fontosnak tartjuk, mert azt gondoljuk egyrészt, hogy az egyetemi templom adottságait érdemes kihasználni ilyen szempontból is, hogy kulturális térként is tudjon funkcionálni, és hát a kultúra is egy olyan missziós eszközként tud funkcionálni akár, ami jobban be tudja húzni úgymond az embereket a templomba.
És hát ez az elsődleges cél, hogy belépjenek a kapukon, aztán remélhetőleg beragadjanak, hogy visszatérjenek. Azt azért érdemes elmondani, hogy ez egy olyan különleges építmény, ami szerkezetében is szinte erre van kitalálva, hogy többféle élménynek otthont adjon, felerősítse ezeket az élményeket, és kiállításokról, ha beszélünk, ugye ez is egy érdekes dolog, hogy egy mobilis belső tere van, nincsenek padok, amik lekorlátozzák feltétlenül akár a közönség mozgását, és a fények, a naturális háttér, ez mind azt mutatja, hogy jól működjön egy kiállított tárgy ebben a térben.
Igen, ugye az egyetemi templomnak az a különlegessége, meg talán ez a szerencsénk is ilyen szempontból, hogy egyrészt nem a klasszikus templomtérről beszélünk, tehát ha valaki belép az egyetemi templomba, akkor egy modern teret talál, és egy modern teret lát maga körül. Viszonylag kevés dolog utal arra, hogy klasszikus templomtérben vagyunk, mondjuk az orgona például, vagy az úrasztala. A másik valóban a variálhatóság, ami egy nagyon nagy előny, tehát hogy nem fix padsorok vannak, hanem székek, és ez egy kiállításnál kifejezetten előny tud lenni. És hát ott van valóban az, hogy ugye egy rendkívül fényes térről beszélünk, mert hogy Borsos úgy tervezte meg annak idején ezt a templomot, hogy ömlik be a fény, nyáron meg aztán főleg a rengeteg ablakon. Úgyhogy valóban én azt gondolom, hogy ezek mind ideálissá teszik a teret arra, hogy akár kiállítások, különböző installációk is bekerülhessenek a térbe. Sőt, ez néha még egyébként picit korlátoz is minket, mert nagyon nem mindegy, hogy az ember egy ennyire fényes térben mit hova tesz, és hogy mire hogyan esik rá a fény. Úgyhogy ezt mindig külön meg kell nézni egy-egy anyag előtt.
De nagyon fel tudja erősíteni egyébként. Igen. A hatást, erre is láttunk már példát. Kedves Edith, önhöz fordulok elsőként, hiszen ön már tapasztalt, hogy milyen egy szakrális térben kiállítani. Kismarja református templomában már volt egy bemutatkozása. Mennyiben tesz hozzá egy alkotó művésznek a mindennapjaihoz? Egyrészt, amikor egy kiállítás össze kell gyűjteni az anyagát, másrészt, amikor egy ilyen térbe kerül be, és ezzel kap egy hozzáadott értéket.
Hatalmas felelősségnek érzem, legalábbis így tudom be, mert egyáltalán nem mindegy, hogyha egy egyszerű galériába állítom ki a műveket, vagy egy szakrális térbe. És a téma nemzeti emlékezet. Én úgy gondolom, hogy ebben a térben kapja meg az igazi mi voltát, és nagyon remélem, hogy az általunk készített installáció is még nagyobb hatást fog adni. A templom mi voltáról még annyit hozzátennék, hogy nagyon-nagyon szép fényeket tud vetíteni az ablakok által, már az ülőtérre is, úgyhogy én erre alapozva állítottam össze a koncepciót.
Tehát maga a tér, hogy hova hozza el az alkotásokat, befolyásolt az, hogy mik kerülnek be a
válogatásba.
Nyilván az alaptémán túl.
Mindenféleképpen igen, tehát nem mindegy, hogy hogyan állított fel azt a bizonyos paravánt vagy installációt, hogy annak olyan hatása legyen, amikor belép a szemlélő, azt ne csak egy kiállított anyagnak lássa, hanem egy komplex történelemnek. Én úgy mondom erre, hogy zarándok út.
József, önnek jelente ez egy plusz felelősséget, vagy lehetőséget, hogy egy templomi térben fogják látni az ön műveit?
templomban még nem volt kiállítva soha általam készített szobor, különböző galériákban igen, és megtiszteltetésnek érzem ezt a dolgot, hogy megcsináltam, pláne meg azért, mert minket Edittel véletlenül sodort össze a sors egy kedves ismerősünk által, aki felhívta a figyelmemet, hogy Edit keres nagy erővel egy installátort a képeim elé, és konkrétan akkor már volt egy célzott kép, amit el kellene készíteni, tehát ennek az installálását, úgyhogy mivel akkor épp olyan korszakon volt, hogy talán úgy gondoltam belefér egy ilyen monumentálisabb dolog, felvettem Edittel a kapcsolatot, és így alakult tovább a mi közös alkotásunk.
Lépjünk is tovább akkor arra, hogy mit is láthat majd a közönség. Nemzeti és emlékezet, ez a cím. Nyilván egy vizuális műfajt nehéz egy rádióban továbbadni, neked nem is az a cél, hogy lelőjük a poént, mert menjenek el az emberek és nézzék meg ezt a kiállítást, de mégis csináljunk hozzá kedvet. Mit láthatunk majd?
Először is a képekről beszélnék, mivel ez alapján indult el az egész történet. Amikor Edith fölvázolta nekem, hogy ő milyen irányba szeretne megmozdulni, akkor engem is elkezdett egyre jobban inspirálni, meg kezdtek a gondolataim cikázni, hogy hogy lehetne megvalósítani azt a szobrot, amit Edith szeretne, hogy megjelenjen. Menet közben egyébként önálló életre kelt a szobor, mert mi, ha a méretekről beszélünk, kisebb méretekkel indultunk ez elején, csak aztán úgy voltam vele, hogy mivel ezt a történelmi ikont, akit meg sikerült személyesíteni így a fémek által egy szoborban, tehát nem lehet elaprózni.
Történelmi nagyság hozta magával a fizikai nagyságát a tárgynak?
Gyakorlatilag igen. Ha szabad elmondani, akkor Szent István lovasszobra lesz egy nem szokványos anyagválasztással, nem szokványos helyzetben, illetve nem szokványos ábrázolásban. Mert gyakorlatilag ő kevesen tudják, de sok csatában vett részt. Nyilván valahogy el kellett neki élnie, hogy mögé álljanak az emberek. Viszont ilyen szobra tudomásom szerint nincsen még eddig, illetve nem a Szent Koronával a fején látható, hanem a csatában használatos vas koronája van a fején.
Mindenképpen egy újdonság.
Nem egy általános Szent István szobor, ha szabad így fogalmazni.
Beszéljünk a képekről is, hiszen ez adta az indulást akkor ezek szerint ennek az egész installációnak, tárlatnak, ennek az új kulturális élménynek, hogy elindult egy új úton, egy új tematikával, koncepcióval.
Visszalépnék a tavalyi évhez, Kismária református templomi kiállítás. Ott, mint tudjuk, a Bocskai családi sírhely található, és talán onnan indult el ez az egész számomra.
Így jönnek össze a dolgok,
így van,
az inspiráció.
Tehát kapcsolódnak, görögnek a gondolatok, és először, mivel a tiszteletes úr Vida Máté nagyon nagy rajongója Bang Bang történetnek, először arra gondoltam, hogy a Bang Bang-t fogom megalkotni, és egy hatalmasat léptem előre, miért ne honfoglalás történetünk kezdetektől napjainkig. Nagyon sokat gondolkoztam, hogy mik azok az elementek, amiket ki tudnák emelni. Végül is 36 történelmi kép készült el, és konkrétan a honfoglalástól a mai Magyarországra kivetülő háborús problémákat zárom be a fejezetet, vagyis a történelmi sorozatot. Ezen kívül, mivel úgy gondolom, hogy a művészet az a magyarság, a magyar állam egyik stabil pilléreként működik, még 14 népi motivumokból álló festményt is készítettem, és így lesz kerek az egész immár összművészeti tárlat.
Jött egy új inspiráció, ez egy új lökést adott a tematika szempontjából, a technika szempontjából, és hát ez a sorozat, ez így megjelenésében is, technikájában, kifejező módjában is egyfajta új egységet alkot?
Igen, végül is, mert hozzányúltam a kubizmushoz. A nagyon egyszerű kubizmus, Picasso által inspirált festészeti mód. Nagyon illusztratívan kezdtem el az első képeket, egyszerűen csak formai anyagot mutatok, így a legkisebb gyerektől is értelmezhet lesz, és én itt meg is ragadom az alkalmat, én nagyon remélem, hogy a pedagógusok is fel fognak rá figyelni, mert talán így meg tudják szerettetni egy kicsit a történelmünket, hiszen annyira el van felejtve, hogy honnan is származunk.
Legalábbis másik oldalról, egy kicsit talán egyedi oldalról lehet megközelíteni ezeket a sokszor porosnak, avitnak vélt, a történelemkönyvek lapjaira űzött sztorit,
igen,
ami a magyarság története is innentől kezdve része kéne, hogy legyen, igen, a mindennapjainknak. Igazgató úr, mennyire van a helyén egyrészt egy nemzeti emlékezet című kiállítás, egy ilyen válogatás önöknél, és ugye ez is egy érdekes dolog, hogy miközben a téma ennyire nagy, heroikusnak is mondhatnánk, a megközelítés azonban nagyon is kortárs, úgyhogy szerintem ez is elég jól mutatja, hogy mennyire trendi és napra kész a templom, hogy mer egy ilyen témához ilyen oldalról közelíteni.
Igen, azt gondolom, hogy a tematika, nemzet és emlékezet az abszolút passzol természetesen. Debrecen, meg hát az egyetemi templom egész története is át van szűve a reformátusság és a város évszázados kapcsolatával, meg az egyetem és a református egyház évszázados kapcsolatával, tehát hogy természetesen itt ilyen szempontból ez a tematika nagyon passzol a templomhoz. Az valóban újszerű, nagyon is újszerű, azt gondolom, hogy egy szobor installáció is bekerül. Főleg egy református templomban, ugye tudjuk, hogy a reformátusok a szentképek és szent szobrok kiüzetése után nem
ábrázolás, nagyon, ugye nem igen, annyira jellemző.
Nem nagyon szeretik a templomokban az emberábrázolás, de nyilván ez itt most nem mint liturgikus tárgy fog bekerülni, és nem mint az Isten tiszteleteken használt tárgy, hanem mint kiállítási tárgy, mint művészi koncepció. És én azt gondolom, hogy ilyen szempontból ez teljesen helyén van és rendjén van, és ez egy izgalmas kísérlet is lesz számunkra is abban a vonatkozásban, hogy az emberek hogy fogadják majd ezt, és hogy a látogatók hogy fogadják majd ezt a koncepciót. Én azt gondolom, hogy biztos, hogy ez pozitív visszhangokat kap.
A művészektől kérdezem, kikre számítanak itt, már az előbb utaltra, hogy szeretné, hogy gyerekek is jöjjenek, akár diákok, iskolai csoportok, meglátjuk, hogy ki az, akiket meg tudnak szólítani, de kire számítanak, kiket várnak vagy remélnek közönségnek?
Igazából mindenkit. Mert én úgy gondolom, hogy a szobrok és a festmények által mindenki egy kicsit közelebb kerül a gyökeréhez, vagy újra gondolja, újra értelmezheti, hiszen olyanok is belekerültek, mint Augsburgi csata, Merseburgi csata, amit a történelemkönyvekben nem tanulhatunk meg. Én nagyon remélem, hogy lehetőleg minél többen fogják meglátogatni ezt a kiállítást, mert tényleg egyedi. A külföldről kapott visszajelzésekből ők is azt mondták, hogy Magyarországon még ilyet nem hallottak, hogy egy művésztől 56 képen keresztül a történelmet napjainkig valaki ábrázolta volna, és a lovasszobor is egy teljesen kivételes.
Szerintem a művészet az kortalan, tehát igazániból csecsemőkortól. A csecsemők is ugye tudnak vizuálisan már felfogni dolgokat fotók alapján, tehát érdemes elkezdeni onnan. Tehát gyakorlatilag mindenkinek ajánlom ezt a tárlatot, ami nagyon különleges lesz. Eddig a szobraim, ahol megjelentek, mindenhol feltűnést tudtak kelteni, mert kicsit kívül esnek a hagyományos, meg megszokott kortárs művészetben is anyagválasztás szempontjából, mivel hogy újrahasznosító művész vagyok, tehát itt ennek több mondani valója van a művészeten kívül.
Több gondolkodni valót ad a látogatóknak.
Ez szerintem a mai világban az egyik legfontosabb tényező lesz a jövőt tekintve, és ezáltal egy kicsit a figyelmet is fel lehet hívni rá. Az meg, hogy a művészet által közvetítem ezt a dolgot, ez egy teljesen jó, inspiratív dolog, inspirálhat másokat nyilván, hogy védjék a környezetet, meg arra is, hogy hogyan védjék, mert például elkezdhetnek otthon művészkedni.
A múlt ismeretével, meg a történelmünk tiszteletével, akkor így át lehet fordítani a tekintetünket egy kicsit a jövőben, hogyha azt akarjuk, hogy ez meg is maradjon, nem is csak akár nemzeti, hanem emberi szinten. Az adatokat, tényeket halljuk még, mikor, mettől meddig lehet látni ezt a kiállítást.
Június 6-án 10 órától lesz a megnyitója a kiállításnak, mindenkit szeretettel várunk erre a megnyitóra, ami nem csak egy sima kiállítás megnyitó lesz, hanem próbáljuk egy kicsit színesen zenés közreműködőkkel is színesíteni majd ezt a megnyitó alkalmat, és 6-ától folyamatosan látható lesz a kiállítás 18-áig, hétfőtől szombatig, 9-től 12 és 13-tól 16 óra között, és a belépés ingyenes, úgyhogy valóban mindenkit szeretettel látunk.
Új képzőművészeti kiállítás nyílik a Debreceni Református Egyetemi Templomban. A kulturális centrumként is hasznosuló szakrális épület már többször adott teret különböző tárlatoknak. Ezúttal két autodidakta alkotó, Kolozsvári Edit festő és Szabó József szobrász történelmi ihletésű munkáit láthatja a nagy közönség. Nemzet és emlékezet címmel június 6-ától. Olá Ilona beszélgetett az alkotókkal.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, ez volt a Svéd Asztal című magazinműsor június 4-én, csütörtökön itt az Európa Rádióban. Katona Béla református lelki pásztor napige is gondolatával zárjuk ma is az órát. Megköszönöm, ha velünk tartottak, további kellemes szép estét kíván a szerkesztő műsorvezető Béli Katalin.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét a Zsoltárok könyve 76. fejezetének 7. verséből hallgassuk meg. dorgálásodtól Jákob istene mozdulni sem tud a kocsi és a ló. A zsoltáríró egy olyan képet fest elénk, ahol a legyőzhetetlennek hit harcosok hirtelen elvesztik erejüket, a leggyorsabb harci kocsik pedig Isten egyetlen szavára lebénulnak. Ha őszinték vagyunk, mi is nagyon büszkék vagyunk a saját modern harci kocsiainkra, a felívelő karrierünkre, a percre pontosan beosztott naptárunkra, a sikereinkre és a végtelennek hit teherbírásunkra. Padlógázzal száguldunk az életben. Isten azonban tisztán látja, ha ez az őrült rohanás egyenesen a szakadékba vezet. Ilyenkor előfordul, hogy a szeretetéből fakadóan enged egy bosszantó defektet az utunkon. Kapsz egy megállító betegséget, egy váratlan akadályt, vagy egy látszólagos kudarcot, ami hirtelen lefékez. Az adott pillanatban ez iszonyatosan bosszantó és fájdalmas, hiszen felborul a gondosan felépített terved. Valójában azonban ez a defekt ment meg a teljes kiégéstől, vagy egy sokkal nagyobb tragédiától. Amit te ma kudarcnak, időrabló akadálynak, vagy fájdalmas megakadásnak élsz meg, az nagy eséllyel Isten kegyelmes vészfékezése az életedben. Ő állított meg, mielőtt teljesen tönkretennéd magad. Ma reggel ne a csúszásokon vagy a bezárult ajtókon mérgelődj. Helyette állj meg egy pillanatra, és engedd meg magadnak a pihenést. Vedd észre, hogy az akadály sokszor nem büntetés, hanem mentőöv. A mai ige magyarázat Katona Béla lelki pásztor nevéhez fűződik, aki a Nyíregyháza kertvárosi gyülekezetben szolgálja az Urat.
Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban. Hee hee hee.